Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az sorozatunk ma esti igéje, megírva találjuk a Királyok második könyvének 18. fejezetében, az első 12 versben, a következőképpen. És történt Hoséának, Élá fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abi volt, Zekarjá leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tette őse Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, és összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a részkígyót, amelyet Mózes készített. Mert Izrael fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. Bízott az Úrban, Izrael istenében. Nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek. Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. Fellázadt Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt. Leverte a filiszteusokat egészen Gázáig és környékéig, őrtornyaikat és erődített városaikat egyaránt. Ezékiás király negyedik évében, amely Hóséának, Élá fiának, Izrael királyának hetedik éve volt, Salmaneszer, Asszíria királya Samária ellen vonult és ostrom alá vette. El is foglalta három év múlva, Ezékiás hatodik évében. Tehát Hóséának, Izrael királyának a kilencedik évében esett el Samária. Asszíria királya fogságba hurcolta Izraelt Asszíriába, és letelepítette őket Halakban és Hábornál, Gózán folyójánál, meg a Médek városaiban. Mert nem hallgattak Istenüknek, az Úrnak a szavára, áthágták szövetségét és mindazt, amit Mózes az Úr szolgája parancsolt. Nem hallgattak rá, és nem teljesítették. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Ma leginkább egy kis rögtönzött történelmi órával kell kezdenünk. Persze közben majd nem kerülhető el, hogy ahogy ez az ige szakasz sem kerüli el, hogy teológiailag is értékeljük, azt is hozzáfűzzük, hogy mi lehet ebben Isten mai böjti üzenete. De hát először nézzük azokat a politikai reformokat, amelyeket Ezékiás kormányzása hozott. Nagyon izgalmas időszak ez Júda életében is, de a világpolitikában is új helyzetek alakulnak ki, és hát szinte most fornak ki bizonyos dolgok. Azért is érdekes, hogy az utolsó néhány vers elmondja nekünk, úgyis izgalmas Izrael egészének életében is, hogy az északi ország eltűnik. Hát úgy kezdődik Ezékiás története, ahogy azt feljegyezték a zsidó krónikákban, tehát megadja az adatokat, a datálást is, hogy Élá fiának, Hóséának az idejét meghatározza, hogy hányadik uralkodásának hányadik évében vagyunk, és megadja még az anyja nevét is, és így tovább. Ezeket most, hát egy biblia órában lehetne érdekes, de most inkább mellőzzük, és foglalkozzunk ennél fontosabb részletekkel. És történt, így kezdődik tulajdonképpen a héber szöveg, bár ezt az új fordításunk lenyelte, de azért érdekes ez, mert mutatja a fordulatot. Itt valami újdonság következik, ezt az Ószövetség mindig akkor alkalmazza, hogyha valami új lépcsőfok kerül elő. Hát nem csak a megváltás történetében, most inkább csak egyszerűen Izrael történetében, illetve azon belül a déli ország részre gondolva Júda történetében. Hát már ez is mutatja, hogy most valami újdonság lesz, most valami más lesz, mint eddig. És hát valóban így van, Ezékiásnak az uralkodása új helyzetet hozott el, és jelentős fordulat volt a nép számára, belső helyzetüket tekintve is, külső helyzetüket tekintve is, az, hogy Áház után egy másik király van a fia, de tudjuk jól, hát a fiak azok nem egészen olyanok, mint az apák, és hol követték a apjuknak a példáit, hol meg nem. Hát Ezékiás egy olyan gyerek, aki jó értelemben nem követte az apja példáját, mert Áház nem volt egy jó uralkodó, Ezékiás pedig igen, 725-ben Krisztus előtt kezdett el uralkodni, és 697-ig uralkodott. A héber neve Hiszkijáhú, akit az Úr megerősít. És ha történetét figyelembe veszük, akkor beigazolódott a neve, nem csak névleg volt olyan, akit az Úr maga erősített meg, hanem valóban az ország is, és ő személy szerint is megerősödött. Hát egészen odáig, hogy fellázadt Asszíria ellen. Ez azért történhetett, mert addigra Asszíria hűbéresként tartotta már a fiát, látjuk az előző királynak, tehát már Áház idejében ez történt. Hát nem szállta meg a hadsereg az országot, de mégiscsak Asszíria része lett ilyen értelemben, mint hűbéres, és kemény adókat kellett ezért fizetni. Hát most Ezékiás életében eljött az a pillanat, hogy azt mondta, hogy elég volt ebből, többé nem fizetünk. Persze nem egyszerűen önmagából tudta ezt megtenni, a világpolitika is forrongott akkor, hát volt egyfajta második Sargonnak a halála után egyfajta átmenet, hogy most mi lesz, hogy folytatódik Asszíria, a nagy birodalom élete, és több ország, inkább a nyugatra, tőle nyugatra levők, tehát éppen itt vagyunk Júdában is, vagy hasonló országoknál, a filiszteusok területeiről is lehet szó akár, tehát ezek a területek azt mondták, hogy na, akkor most jó alkalom végre lerázni ezt az asszír igát, és most talán eljön a pillanat, amikor Egyiptom segítségével le lehet őket győzni. De aztán 705-ben elkezdett uralkodni Szanhérib, és ő bizony nem engedte úgymond lealkonyulni a birodalmat, hanem hódítani kezdett, visszaszerezte ezeket az elszálló területeket, amelyek megpróbáltak függetlenedni, és hát ebben a helyzetben volt át még Ezékiás, hogy ő is akkor politikailag úgy látszott, hogy jó lesz ez az egyiptomi szövetség, majd hát ő is fellázadt Asszíria ellen, és most a mai nap még ebben a fázisban vagyunk, majd az később jön, hogy Szanhérib hadjáratot indít. Tehát most még erős az uralma, és jó dolog lerázni ezt az igát. És az, hogy mennyire komoly dolog az Asszíriához, Babilonhoz, másik hatalomhoz, vagy éppen Egyiptomhoz, tehát mindegyik történelmi nagyhatalom mondhatni, bár az időszakok szerint ugye hullámzott az erejük. Tehát, hogy ez mennyire fontos, azt most húsba vágókon éljük meg az elmúlt hetekben, hiszen látjuk, hogy hogyan tér vissza Oroszország a nagyhatalmi érdekérvényesítéséhez, és ereje hát most valahogy erősödik, növekszik, és hát látjuk, hogy Ukrajnában egyfajta vér nélküli háborúval szerez területeket a jelek szerint, még ha formailag népszavazás lesz is a hétvégén, de gyakorlatilag igazából tudható, hogy mi lesz a vége. És tehetetlen még az ENSZ is, hiába jött létre annak idején, pont az ilyen eseteknek a meggátolására nem tud semmit tenni. Hát valahogy így érezhetjük át, vagy még inkább persze egy kis országban, mert mi még csak Ukrajnához képest se vagyunk semmi. Tehát egy kis ország, még kisebb volt Júda, hiszen az egész Izrael is kisebb, mint Magyarország, tehát Júda meg egy egész aprócska. Hát így érezhette át minden esetre a nagyhatalmak közelségét az ország. Tehát ilyen szempontból nagy dolog, hogy ez a kis, pici Magyarországban egy-két megyényi terület szinte azt mondhatnánk, ez egyáltalán el tudott szakadni Asszíriától, és hát ilyen értelemben valóban erős uralkodója volt az országnak. Na minden esetre, hát egy ilyen maihoz hasonló időszak volt ez bizonyos szempontból, tehát ahol még változások előtt állunk a világpolitikában is. És persze belsőleg is hasonló volt a helyzet. Hát ma is hányszor uralkodik, persze egész országokon a különféle bálványá lett és mindenhatóvá felemelt piac vagy a tőke, mert hát mégiscsak a pénz beszél. Előreugrást is tehetünk meg ugyanakkor, hogy a 20. fejezet az ugye a végén fog majd csak következni, de annak a legvége, hogy hogyan szól még egy elejtett megjegyzéssel, és aztán később majd máskor is még a Biblia lapjain vissza fog ezt érni az utókorban is ez a pillanat, hiszen még van egy kis másfél évszázad Júda történetéből, míg ők is elesnek. Tehát azt olvassuk, hogy Ezékiás vízvezetéket épít. Tehát azt látjuk, hogy nem csak világpolitikai szinten próbálkozik megerősíteni az országot, hanem belső építkezésekkel, mondhatni, a legkorszerűbb technikával próbálja fejleszteni az országot, a várost, és ilyen értelemben is építi a nép jólétét. De hát természetesen, ahogy mondtam, a fontosabb nekünk, ezért is cseréltem egy kicsit föl az ige szakasz sorrendjét, fontosabb nekünk a lelki tanulsága az igei üzenetben ez a szakasz, ami aztán a másik reformoldalt mutatja. Most megláttuk őt, mint reformpolitikust, aki újításokat vezet be, átszervezi a hatalmat, megerősödik, lerázza a rabigát, és belső építkezésekkel is erősíti az országot, de hát természetesen a Szentírás azért őrizte meg Urunk akaratából a királyok történetét, hogy azt is lássuk, ami ezek mögött a lényeg, és hát mindig így értékelik, hogy mit tett ez a király az Úr szemével. Azt tette, amit rossznak lát, vagy azt tette, amit jónak lát. És ritka a királyok sorában az ilyen, mint Ezékiás, akire nem azt olvassuk, hogy azt tette, amit Isten rossznak lát, hanem azt, amit helyesnek lát. Hiszen mindig azt keresi a Szentírás, hogy a hite hogy jelenik meg, és annak a hitbeli kifejeződésnek a cselekedetei hogyan jelennek meg az uralkodó életében. Hát őnála minden esetre ritka jellemzést olvasunk, azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tette őse Dávid. Ritka, sőt egyedülálló ez. Ritka, mert a legtöbb király bizony azt tette, amit az Úr rossznak lát, és egyedülálló, mert úgymond a non plus ultra királyhoz, Dávidhoz méri most a Szentírás, akinél nincs nagyobb Izrael történetében. Hát kevés reformer király volt a déli ország részben is, hát északon meg gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy nem is volt ilyen, de Ezékiás ezek között is az első helyen emelkedik ki, és majd később jön Jósiás, hasonló dolgokat visz véghez, hát őt is már csak szinte egy másolatként fogjuk látni, Ezékiás lesz az igazi minta, és ahhoz méri, hogy hát ahhoz hasonlóan próbálkozott ő is sok mindent megtenni, bár nem volt tökéletes, amit végrehajtott abban azért, hogy nem sikerült. Szándék sokszor ugye van, de erő még sincs. Hát Ezékiásnak a nevében is ott van, hogy az Úr az ő ereje. Hát és ezért folytatja így a leírását, hogy vallási téren is jönnek a reformok. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített, mert Izrael fiai mind annak töménesztek, és Nehustánnak nevezték. Bízott az Úrban, Izrael istenében, nem volt hozzá hasonló senki Júda királyé között, sem előtte, se utána. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek. Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. Tehát azt látjuk, hogy még a politikai sikereinek is az a kulcsa, hogy az Úrhoz ragaszkodik, hogy Mózes törvényéhez igazítja az életét. Hát magunk számára is tanulság ez, hogy valóban akkor az ember akkor sikeres, ha vele van az Úr, és hát ennek persze a hozzávaló ragaszkodás is a jellemzője, és szinte azonnal József juthat az eszünkbe. Ő maga is mindenféle világi lépésben a sikerét annak köszönhette, hogy olvassuk visszatérően, szinte refrénszerűen, hogy de az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember lett. Most meg más kifejezése, de ugyanez van. ugye azt mondja, hogy vele volt az Úr, minden vállalkozása eredményes lett. Hát jó megtanulnunk, hogy igazán eredményesek és sikeresek akkor lehetünk, ha az Úr velünk van, és ilyen értelemben mi is az Úrral. A Zsoltár is nagyon ideillik, hát már néhány hete a fejemben van ez a mondata, hogy emlékezetessé lesz az igaz, amikor nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban, és amikor elkezdtem gondolkodni, hogy hát milyen Zsoltárt is lehetne mai napra választani, hát leragadtam itt, hogyha ennél ideillőbbet, azt hiszem, mintha Ezékiásról írták volna, tehát ennél ideillőbbet nem nagyon lehetne találni. Szinte visszacsengenek ezek a szavak. Még az is, hogy akár, hogy az ellenségei nevet, ugye, ahogy asszíriai igáját lerázza, és mondhatnánk még biztos sok-sok lépést. Olvassuk is tehát, hogy senki sem volt Júda királyi közül hasonló hozzá. Na tehát akkor hogy lehet? Hát Dávid nem nagyobb király volt. Csak azt kell figyelembe venni, hogy nem ehhez méri. A hasonlítás megvan, de ne feledjük, Dávid még a teljes Izrael királya volt, akkor is a uralkodásának első éveiben csak Júda felett uralkodott ő is, de ez még a kettészakadás előtti állapot. Tehát úgy kell ezt minden bizonnyal érteni, hogy a kettészakadt országban nem volt, már a déli részen nem volt nagyobb király, hát északról meg ugye ne is beszéljünk, ott tulajdonképpen jó királyt nem is nagyon tudom, hogy találunk-e egyáltalán. Tehát ilyen módon, tehát nem Dávidot előzi meg, hanem a júdai területen levő uralkodókat. Tehát nézzük akkor azt, hogy milyen ribilliót is okozott ő tulajdonképpen a reformjaival vallási téren, mert egész biztos, hogy nagy felbojdulás kísérte az ő munkálkodását. Hát először is a rendeleteivel központosította, hát nem a királyi hatalmat, ahogy ezt a történet tette, hanem a kultuszt, a jeruzsálemi templomhoz, hiszen Isten így rendelkezett. Hát ha Mózeshez igazodik, ahogy olvassuk, hogy megtartja az Úr parancsolatait, amit Mózes adott, hát akkor azt is például helyre kell állítani, hogy nem lehet az országban szanaszét mindenfelé oltár senkinek, még az Úrnak sem, tehát nem csak az a baj, hogy az másnak oltár, hanem az Úrnak se. Tehát ez volt az egyik fő lépése, hogy ezt a központot újra elrendezi, és aztán a bálványimádó oltárokat is persze megszünteti, és egy nagyon furcsa eset van itt, hogy összetöri a részkígyót. Nem is olyan hallunk a részkígyóról, mint egy 700 éven keresztül egyébként, de most kiderül, hogy ennek áldoznak az emberek, ezt imádják Isten helyett. Hát el tudjuk talán azért képzelni, hogy a leírás nagyon tömör, és egyszerűnek is tűnhet belőle, hogy jó, összetörte, kész, vége. Meg visszaállítja az oltárokat, lerombolja, ami szanaszét van az országban, és csak Jeruzsálem lehet. De azért gondolom, hogy ez nem ment egyszerűen, mert gyakorlatilag látjuk manapság is, hogy bármiféle újítást hajt valaki végre, mindig jönnek a zúgolódók, a tiltakozók, akár jó az újítás, akár nem. Ettől tulajdonképpen maga a tiltakozás nem is szokott függeni. Hát arról nem is beszélve persze, aki abból húzott hasznot, hogy bálvány áldozatokat mutatnak be különféle oltárokon, az meg végképp biztos, hogy tiltakozott és ellenállt. Hát értjük, hogy nem volt egy dajka mese az sem, amikor hasonló módon az aranyborjút kellett összetörni. És tudjuk jól, hogy a lévitáknak 3000 embert kellett végül is megölniük a táboron belül. Nem nézhették azt, hogy ismerős barát, vagy rokon, vagy családtag ne talántán. Tehát biztos, hogy ez sem ment könnyen. Hát valóban erő kell ahhoz, ahogy a neve is Ezékiásnak kifejezi ezt. És mindez az Úr iránt való bizalmának az eredménye, és annak a jele, hogy ezeket a reformokat végrehajtja, és hát szeretné, ha Jeruzsálem az nem csak kormányzati központja lenne az országnak, mint főváros, hanem helyreállna az is, amit a mózesi törvények már a pusztai vándorlás során elmondtak, hogy majd a honfoglalás után egy hely legyen csak, ahogy a Szent Sátor, úgy később a templom. És ha a krónikák könyvébe is beletekint az ember, akkor ott hosszú részletes leírást fogunk találni, hiszen a krónikásnak ez volt a legfontosabb Ezékiás működésében, a kultusznak a reformja és annak az átalakítása. Hát ott nagyon döbbenetes, amit találunk, mert először is azt olvassuk, hogy kinyitotta a templomot. Ki tudja, milyen hosszú ideje zárva volt az a templom. A papok, léviták szanaszét az országban, hát elmentek, mert mit csináljanak, hát nincsen semmi dolguk, nem jönnek Izrael fiai, hogy tegyék a kötelességüket, úgymond, és áldozatokat hozzanak, nem tudnak ilyen értelme miből megélni, hiszen tudjuk jól, hogy ezek alapján volt az ő juttatásuk is. Hát szétszaladtak az országban, kiki, ahogy próbált, megélhetett. Ugyanez volt önképpen jó, több mint egy évszázada később Jeremiás idején is, ha emlékszünk. Ott is ugyanez volt. A papok elmentek úgymond seftelni haza, mindenféle dolgot próbáltak a megélhetés érdekében, mert a nép nem, akkor nem is ennyire, hogy bezárták a templomot ugyan, de mégsem megfelelően gyakorolta a kötelezettségeit vallási téren. Na minden esetre ő kinyitja a templomot, visszahívja a papokat, lévitákat. Hát nem azért kellett bezárni, mert elfogyott a gyülekezet. Ez egy kicsit más eset lenne, hanem egyszerűen, mert elfogyott a vallásukat, az Isten tiszteletüket gyakorlók száma, ha így tetszik. Olyan, amikor ott egy virágzó falu közepén van egy bezárt templom. És most te is olyanra gondoljunk, mint a kitelepítések eredményeképpen üressé vált templomok. Az emberek ott vannak, csak nem törődnek vele. Mit tesz Ezékiás? Hát rááldoz egy csomó pénzt, ami itt most nem jelenik meg olyan értelme, hogy most mennyit költött, mint ahogy mondjuk Salamonnál a templomépítés költségeit is följegyezték, úgyhogy az árszámadást is meg lehet csinálni róla, hanem csak jelzi, hogy kijavítja a hibáit, tehát egy templomfelújítást csinál, helyreállítja a templomot, és újra szentelik, most nem elsősorban az ünnepség értelmében, bár az is volt a végén, hanem a szent voltát kell visszaállítani, mert szentségtelen dolgokkal pakolták tele. Azt olvasjuk, ki kellett hordani egy csomó mindent a templomból. Ezt tették aztán a léviták és a papok, néhány hónapjuk rá is ment. A templom tisztítás, akár eszünkbe juthat Jézustól, csak ott egy működő templomban voltak szentségtelen dolgok, most egy raktárként használt templomban, ha úgy tetszik. De az biztos, hogy komoly pénzeket kellett erre áldozni a királynak nyilván. Nem volt akkoriban se unió, se másmilyen pályázat, hogy azért kuncsorgott volna. Hát komolyan kellett vennie, hogy ez bizony saját költség terhére fog elkészülni. És ez is egyfajta böjt valójában, hiszen amikor az Úrnak adok át a vagyonomból az ő érdekében, az is egyfajta böjt. Valójában persze minden az övé, és csak sáfárságra kaptuk meg. Mégis, mennyit sírunk ilyenkor, ha ki kell valamit fizetni, akár számlára, akár egyház felé, bármire, és milyen nehezen adunk ki pénzeket. Hát Ezékiás most felhívja a figyelmünket arra is, hogy bizony a igaz hitből és Isten tiszteletből a komoly adakozás is következik. Aztán, ami szintén nagyon fontos, mert hát pusztán ráadozni az anyagiakat, az még sokra nem jó, fölépítenek vagy felújítanak uniós pályázatú templomokat, attól még ott nem lesz semmi rendben önmagában. Tehát ami még nagyon fontos, hogy felhívja a papokat és a lévitákat, és rajtuk keresztül az egész népet a megtérésre. Azt mondja, hogy hát elhagytuk az Urat, azért van velünk ez a nyomorúság, amiben vagyunk. Hát akkor tessék, forduljunk vissza az Úrhoz, tartsuk meg az ő szavát. Ezért volt a templom tisztításra is szükség. Hogy végre az álljon helyre, amit Isten elrendelt. Hogy komolyan oda tudjunk hozzá fordulni. És ennek lesz még egy másik következménye, nyilván estem anyagi erőforrások nélkül történik, hogy helyreállítja az Isten tisztelethez a zenei szolgálatokat is. Úgy, ahogy Gád és Nátán is rendelkeztek Dávidnak, hogy így meg úgy legyen, erre hivatkozik itt most a királyok könyve, hogy ugyanúgy Ezékiás is így ezt megtette. Hát nyilván már rég nem azok a személyek járulnak persze most elő, akiket akkor állított be énekelni, lantozni és különféle hangszereken játszani, de ugyanazt a rendet tartja be. Hát így látjuk, hogy Ezékiás király uralkodásának eredményeképpen a nép megtér, sőt még a papok és léviták is, és hát indokolja is tehát a megtérés fontosságát, hiszen ott van előtte uralkodásának az elején, első éveiben, hogy Samária elesik, azért is foglalja újra össze a bibliai szakasz vége, azt, ami az előző fejezetben már olvasható, hogy ezzel szembesítse. Hát ez történt Izraellel, miért is? Mert elhagyták az Urat, az ő szövetségét. És mi is nyomorúságban vagyunk, miért? Mert elhagytuk az Urat, az ő szövetségét. Hát akkor a megoldás úgymond az, hogy ezt rendezzük, az Istennel való viszonyunkat. És ennek is kiemelésére végül térjünk bővebben vissza ahhoz a reformponthoz, amit már említettem, de talán most így a böjti üzenetként leginkább ezt érdemes kiemelni. A Nehustánnak elnevezett részkígyó összetöréséhez, ami tehát azért volt fontos, mert elfajult ennek a kultusza. És nagyon érdekes a története, nem nagyon olvasunk a Bibliában közben itt erről, de hát a jelek szerint megőrizték, és bálványként kezdték imádni. Azt, amit Isten valami jóra adott, hogy megmeneküljenek a pusztában a csapás alól, azt Istentől elszakítva kezdték el tisztelni, őrizni az emlékét, sőt nem csak az emlékét, és a végén egészen a bálványimádásba fajult az egész. Hát megértette Ezékiás, hogy valóban a nép hűtlensége miatt ment tönkre az ország. Ezért mondja, hogy hát ezt meg kell szüntetni, és ez is egyfajta böjt ide illik ezért, hogy összetörje Nehustánt, hát egyfajta böjt, hiszen hát valamit megvonok. Magamtól is, meg persze elsősorban a néptől, mert gondolom nem Ezékiás volt, aki áldozatokat mutatott be a Nehustánnak. De minden esetre gondolkodtasson el ez minket is, hogy mi az, amit nekünk kell összetörni a hamis vallásos életünkből, a gyakorlatunkból. Hiszen valamit megböjtölni, valamiről lemondani mindig azért kell, mert elfajultunk, elhajoltunk a helyestől, mert végső soron bálványimádóvá lettünk. A bűneink miatt van rá szükség. Jézus szintén böjtölt nem a maga, hanem éppen azért, mert a mi bűneink teszik ezt szükségessé. És nyilván a bűneset után élve nem is lehet máshogyan az életünk. Ilyen értelemben újra és újra böjtre, bűnbánatra van szükségünk. Egyéni életben is, a mostani időszak értelmében is szükségünk van. Jézus keresztútját tekintve is szükségünk van a böjtre a bűneink miatt. A részkígyó összetörése is ezért szükséges, hiszen hát eredetileg nem volt vele semmi baj. Isten nem is vonatkozott rá semmi rendelkezés Istentől, hogy mit tegyenek majd később, egyszerűen ott adta, és talán föl se vetődött az, hogy ezzel később mi lesz. De érdekes, hogy még a mai útmutatói, igen, a korintusi levélből is említi áttételesen egy mondat erejéig egyébként ezt a részkígyós történetet, és azt látjuk az egészben, hogy miként teszi tönkre a bűn a legjobb dolgokat is. Miként lesz a szentből, az üdvösből bálvány. Hiszen az életben maradás eszköze volt ez eredetileg, amikor Mózes idején Isten adta. Akit megmart a kígyó, már az is a bűneik miatt volt persze, de akit megmart a kígyó, az akkor menekülhetett meg, ha felnézett erre a részkígyóra, amit egy póznára feltűzött Mózes. Ez feltételezi persze a hitet is. Akkor azzal a hittel nézek fel, hogy Isten szava igaz. Hát ha ő ezt ígérte, akkor ez így kell, hogy legyen. Ennyiben az embernek kell, hogy legyen hite. Hát hasonló, ahogy Luther is magyarázza a hitet, ő is mindig ahhoz ragaszkodik, hogy az a lényeg benne tulajdonképpen, hogy Isten szavát igaznak hiszem. Ha ő mondta, akkor az úgy van, és nem pedig kételkedem benne, vagy egyenesen tagadom. És nem véletlen, hogy Jézus maga erre a kígyóra utal. Hát így kell neki is felemeltetnie. Most, amikor készül már a böjti időszakban az ő keresztfája, akkor ott lebeg előttünk ennek a részkígyónak a története kapcsán is a megváltás. Hogy ő is arra adta a keresztet, hogy aki fölnéz rá hittel, az megmeneküljön a kárhozattól. És ezért is hívja fel a figyelmet ez a történet, hogy vigyázzunk az ilyen szent dolgokkal is, mert ott is félre lehet csúszni, és mennyi minden lehet zűrös a vallásos életünkben, olyan szokás, ami valójában bálványimádás. Amikor Isten ad valamit a szabadulásunkra, és utána Istentől függetlenül kezdjük el azt használni, tiszteljük, és aztán végül imádjuk önmagában. Mondjuk egy egyszerű, nem biztos, hogy túl jó példa, de egy egyszerű példaként, hát mondjuk olvasok egy jó keresztény könyvet, akkor azt megjegyzem magamnak a szerzőjét, mert akkor megveszem a következő könyvet is majd tőle, hiszen érdemes olvasni, annyira jókat ír. És előfordulhat, hogy aztán észre se veszem, hogy most már a magát, a személyt bálványozom. Mert csak azért olvasom, mert ő írta, akkor az biztos jó lesz. Nem azt nézem, hogy amit mond, az jó-e, igaz-e, pedig lehet, hogy már réges-régen Isten igével ellenkezőket ír. Sose lehet előre tudni, hogy legközelebb mit hallok vagy olvasok tőle. Hát pontosan így keletkeznek tulajdonképpen, és aztán terjednek és hódítanak a szekták is. Eredetileg lehet, hogy nagyon jó volt az indulás. De aztán már valami más lett a fontosabbá, már önmagáért lett fontos az a személy, vagy az a tanítás, amit hirdetett, és a végén már tulajdonképpen bálványá vált. Hát ezért fontos, hogy tartsuk magunkat az apostoli intéshez, hogy mindent megvizsgáljunk, és a jót tartsuk meg, hozzá tehetjük, hogy a rosszat megvessük el. Tehát ne azt nézzük, hogy valamikor mi volt ez a részkígyó, és milyen jó volt, most mi a feladata, és kiderül, hogy most már csak bálvány. Egyetlen egy ember sincs a Földön, aki tévedhetetlen volna, és ezért nem is mondható el senkiről, hogy mindenben helyes az, amit cselekszik. Éppen ezért ne is úgy nézzünk senkire, hogy már önmagáért, mert ő teszi, akkor az úgy jó lesz. És amúgy is érdekesség, ahogy említettem, hogy 700 éven keresztül megmaradt ez a részkígyó. Pontosan milyen módon, azt a Bibliából nem is tudjuk megmondani. Hát a szövetségláda az természetes, hogy megmaradt. Hát az a legfontosabb eleme a szertartásoknak, vagy legalábbis a templom létének, meg előtte a szent sátornak, a központi tárgya, ha így tetszik, és hát abban van Isten törvénye a kőtáblával is. Ja, hát Áron veszelje meg egy-két, ugye a mannából példány, tehát egy-két ilyen fontos elem. Tehát a szövetség láda, hát az természetes, hogy megvan. Hogy a részkígyó hogyan maradt meg, azt nem nagyon tudjuk, de felhívja a figyelmet arra, hogy vigyázzunk, mert elcsúszik a hozzávaló ragaszkodásunk. Persze, mi is őrizzük 1000 éve a Szent Koronát, de remélhetőleg egy-két kivételtől eltekintve senki sem imádja azt. Éppen ezért tanulságos, vagy Jézus keresztjével is ugyanígy járhatunk, ugye hát a részkígyónak az a párhuzama. És szó szerint értelemben is bizony előfordult, hogy a Óegyház első szakaszában még az üldözések voltak, aztán elült a konstantinuszi fordulattal, jobb lett a helyzet, megindultak a templomépítések, és aztán elterjedt a szokás, hogy erekét kell benne elhelyezni, és millió számra épültek templomok, aztán a középkorban ez végképp nagyon divattá vált, hogy Jézus keresztjének egy-egy darabja volt benne. Hát már önmagában ezért elgondolkodható, ez aztán az ész a kérdőjel utána egy felkiáltó jelet is kénytelen oda tenni, mert ha összeragasztanánk ezeket a darabokat, akkor jó pár tucat keresztet ki tudnánk már hozni belőle. Mert már megint valami mást imádunk, mint amit kellene, hát Istent magát. Már az eszköz lesz a középpontban, és nem Jézus, aki a kereszten meghal. Hát ennyiben fontos csak a kereszt. Hát így derül ki, hogy van nekünk is miért böjtölnünk ebben az évben is. Van miért összetörnünk a részkígyónkat, elégetnünk az összes bálványunkat. Bármilyen formában is dédelgessük azt a szívünkben. És a végső üzenet mára tulajdonképpen az lenne, hogy semmire, még Jézus keresztjére se tekintsünk bálványként. mert csak Jézus szabad meglátnunk, nem pedig a lényegtelen eszközt. És Böjtben is a keresztről nem azért beszélünk, hogy az ment meg minket, az bocsátja meg a bűneinket. Hát egyedül azért és úgy beszélhetünk a keresztről, mert Jézus végzi rajta a világ megváltó áldozatát, mert Jézus, mint az ember élet, Isten az, aki megbocsátja a vétkeinket mindazoknak, akik hittel tekintenek fel keresztjére. Tehát ne a részkígyót, bármi legyen is az a magad életében, ne a részkígyót, ne is a keresztfát nézd és imád, hanem egyedül Jézust. Amen. Imádkozzunk. Hálás szívvel fordulunk hozzád, Urunk, mert te adsz nekünk sok rossz neked nem tetsző vezető között is időnként jókat, akik azt teszik, ami kedves előtted. Köszönjük, hogy adsz nekünk világi életünkben is sikereket, de még inkább áldunk téged azért, hogy adsz nekünk böjtöt. Nem csak diétát vagy egyenesen koplalást, nem csak 6 heti időszakot. Adj mindenek előtt böjtöt abban, hogy áldatlan szokásainkat, szentségtelen vágyainkat megböjtöljük. Egész életünkben is, de most különösen is az előttünk álló hetekben. Erősíts meg minket is, mint Ezékiás királyt, akit nem pusztán így hívtak, hogy az Úr az én erőm, hanem valóban vele voltál erőben és hatalomban is. Erősíts meg hát minket is, hogy ne hustányainkat, hamis vallásossággal őrzött bálványainkat végre összetörjük és elégessük, hiszen elszakítanak tőled az élet egyetlen forrásától. Ezékiás helyreállította az Isten tiszteleti és áldozati rendet az egyetlen szentélyben. Krisztusunk, könyörgünk hozzád, hogy mint minden hatalmat és erőt birtokló királyunk, tisztíts meg a magunk Isten tiszteletét is. Állíts helyre az egyetlen oltár szentségét életünkben, hogy ne lássunk semmi mást, mint keresztedet, hogy ne bízzunk semmi másban, mint Golgotán kiontott véredben. Jézus nevében könyörgünk Istenünk hozzád. Mi atyánk,